saját eszméi közt éljen minden ország, ediktumok, kartái, városoknak, még a kóborrablót is erdejében a rendhez némi kapcsolat köti. Bizony, nem Ádám zöld kötény óta köt egyességet emberrel az ember, hanem törvényt hoztak, mely összefűz. Régi színjáték. Pirkadt a hajnal a tölgyes tisztásai felett. Gyöngyök csillogtak a zöld ágakon, a harmat tiszta cseppjei. A szarvas tehén kivezette borját a magas páfrány rejtekéből az erdő nyíltabb csapásaira. Most nem járt erre vadász, aki megleste vagy elejtette volna a szarvasbikát, amint méltóságosan lépkedett agancsos csordája élén. Az erdei szegény legények mind összegyűltek Hard Hill Walkba, a tanácskozó tölgyfa körül. Itt töltötték már az éjszakát is, kipihenve az ostrom fáradalmait, ki mély álomban, ki borzogatva, sokan meg úgy, hogy újra meg újra elmesélték és meghallgatták az izgalmas nap eseményeit. Vagy számba vették a halmokba rakott zsákmányt, amelyet a harc sikere kezükre játszott, hogy most főnökük rendelkezzék vele. A zsákmány valóban nagy volt, mert annak ellenére, hogy a vár kincsének egy része a lángok martaléka lett, sok ezüst kincs, dús fegyverzet és pazar ruhanemű került a bátor szegény legények kezére, akik semmiféle veszélytől sem riadtak vissza, ha a kaland ilyen jutalommal kecsegtette őket. De olyan szigorúak voltak cimboraságuk törvényei, hogy egyiküknek sem jutott volna eszébe a zsákmányból bármit is megtartani, vagy magának félretenni. Mindent összehordtak néhány közös halomba, hogy vezérük rendelkezzék fölötte. A találkozó színhelye egy ősi tölgyfa környéke volt, de nem ugyanaz, ahová Laxli vezette Görtöt és Vambát történetünk egy korábbi szakaszában. Az a tölgy, amelyről most szó van, fél mérföldnyire állt az elpusztult Tarkiston várkastélytól. Egy olyan tisztás közepén, amelyet erdei amfiteátrumnak vagy arénának lehetne nevezni. Itt Laxli elfoglalta helyét, az óriási tölgy ágai alatt felállította gyeptrónusát, és erdei hívei összegyűltek körülötte. Jobbján helyet mutatott a fekete lovagnak, a balján pedig Cedricnek. Bocsássátok meg merészségemet, nemes urak, mondta. De ez az erdő az én birodalmam. Itt én vagyok a király, és vad alatt valóim nem becsülnék sokra hatalmamat, ha a birodalmamban átengedném helyemet bármilyen földi halandónak. És most, uraim, kilátta a mi káplánunkat? Hol van a mi lenyírt fejű barátunk? Keresztény emberek dolgos napját reggeli misével kellene megkezdeni, de hiába keresték, a kapmenhőzti remete nem került elő. És Laxli aggódva megjegyezte. Isten őriz, hogy valami baj érje. Remélem, a mi vidám remeténket nem tartja vissza semmi más, csak az, hogy múlt éjjel túl mélyen és túl soká nézett a kancsó fenekére. Kilátta azóta, hogy a várat elfoglaltuk. Én, felelte a molnár. Erősen döngette egy pince ajtaját, és a naptár minden szentjére esküdözött, hogy megízleli Frondőböv gaszkonyi borait, ha addig éri. Akkor mi meg kérjük a szenteket, ahányan csak vannak, hogy vegyék oltalmukba. Most már csak attól tartok, hogy elnyúlt a boros hordók között kialudni mámorát, és a rászakadó omladékok eltemették. Rajta, Molnár, védj magadhoz annyi embert, ahány csak kell, és kutasd át a helyet, ahol utoljára láttad. Öntsetek vizet az árokból a füstölgő romokra. Meg kell mozgatni akár egyénenként is minden izzó követ, hogy a derék barátot megmentsük. Sokan siettek ezt a rendelkezést végrehajtani, lemondván arról, hogy tanúi legyenek a zsákmányfelosztás fölötte érdekes látványának. Nagy számuk mutatta, mennyire szívükön viselik vidám és vitéz lelki atyjuk sorsát és biztonságát. Addig is lássunk hozzá kitűzött feladatunkhoz, mondta Laxley, mert ha vakmerő tettünknek híre megy, de Bárszinak, Malvoisernek és Front de Boeuf más szövetségeseinek csapatai elindulhatnak ellenünk. Tehát tanácsos lesz sürgősen elvonulnunk erről a környékről. Ó, nem ez Cedric, fordult azután a szászhoz. A zsákmányt két részre osztottam. Választ ki azt a felét, amely jobban tetszik neked, és jutalmazd meg vele embereidet, akik részt vettek ebben a kalandos vállalkozásunkban. Ó, derék, jómen, felelte Cedric. Az én szívemet bánat tölti el. A nemes Kanigsbörgi Edelstein nincs többé az élők sorában. A szent hitvalló utolsó sarjadéka immáron elpusztult. És vele együtt elpusztult olyan reménység is, amelyet nem pótolhat semmi, benne olyan lángot oltottak ki, amelyet semmiféle emberi erő nem gyújthat fel újra. Embereim, eltekintve attól a néhánytól, aki most elkísérte ide, csak azért késlekednek hazatérni, hogy magukkal vihessék a megboldogult vezér tiszteletre méltó földi maradványait. Lady Raina is siet hazatérni Raderwoodba, és megfelelő kísérletre van szüksége. Ezért már én is régen elhagytam volna ezt a helyet. És ha itt maradtam, nem a zsákmány kedvéért tettem, mert sem én, sem enyém közül bárki más nem nyúlunk egy fitying értékű holmihoz sem, Isten és Szent Vitold útsegélyen. Csak arra vártam, hogy köszönetet mondhassak néked, és vitéz jómenjeidnek, azoknak a nevében, akiknek életét és becsületét megmentettétek. Nem úgy van az, mondta a szegény legények vezére. A munkának legfeljebb a felét végeztük el mi. Védj el a zsákmányból annyit, amennyi szükséges, hogy megjutalmazd kísérőidet és híveidet. Ó, én elég gazdag vagyok ahhoz, hogy a magaméból jutalmazza meg őket, felelte Cedric. Közölünk meg, tette hozzá Vamba. Néhány ember elég eszes volt ahhoz, hogy ne várja meg, amíg mások jutalmazzák meg őket, hanem hát elintézték maguk. Ezek úgysem sétálnak el üres kézzel, láthatod, a többiek nem viselnek bohóc sapkát. Igazuk van, mondta Laxley. A mi törvényeink csak bennünket köteleznek. És te, szegény szolgám, kiáltott fel Cedric, megfordulva és hűséges bolondját megölelve. Hogyan jutalmazzalak meg téged, aki habozás nélkül magadra vetted láncaimat, és szembenéztél a halállal helyettem? Mindenki elhagyott. De az én szegény bolondom mégis hűségesen kitartott mellettem. A nyers modor után Szemében könny csillant meg, amikor e szavakat kimondta, a meghatottság érzésének olyan jele, amelyet Edelstein halála sem tudott fakasztani belőle. Mert a bohóc ösztönszerű ragaszkodása valahogy jobban szívébe markolt, mint a gyász és a bánat. No, hiszen, mondta a bohóc, kiszabadítva magát gazdája öleléséből, ha könnyekkel fizet csak a szolgálataimért, magam is sírva fakadok a meghatottságomba, már pedig ekkora szégyen, hogyan hozhatnék röhögtető mesterségemre? Hát nem igaz, kedves apó, ha igazán örömet akarsz nekem szerezni, kérlek, bocsáss meg görpajtásomnak, aki egy heti szolgálattal megrövidített téged, de csak azért, hogy ezt az időt a fiadnak szentelje. Megbocsátani neki? Kiáltott felszedrék. Nem csak megbocsátok, de meg is jutalmazom. Térdelj le, Gert! A kondás egy szempillantás alatt oda borult gazdája lába elé. Nem vagy többé jobbágy és szolga, mondta Cedric, pálcájával megérintve Gert vállát. Mától fogva szabad ember vagy, szabadon járhatsz városról városra, szabadon járhatsz erdőn, mezőn, réten, és egy darab földet ajándékozok neked Wolbergemi birtokomról, hogy reátszáljon, és a tiéd legyen mindörökre. Na, és Isten átka azokra, akik ellenzik, vagy kétségbe vonják. Gert immár nem jobbágy, hanem szabad ember és földes gazda, gyorsan felállt, és kétszer egymás után majdnem akkorát ugrott örömében, mint ő maga. Kovácsot és Ráspolyt ide, kiáltotta. Szedjétek le ezt a vaskarikát egy szabad ember nyakáról. Na, köszönöm, nemes gazdám. Jóságod megkettőzte erőmet, és kétszeresen fogok harcolni érted. Szabad levegő szívok, megváltozott ember vagyok, és a világ is megváltozott körülöttem. Ennyi? Fengsz, fengsz, kiáltotta, mert a hűséges kuvasz, látva örömét, a vállának ugrott, hogy együttérzését kifejezze. Hát még, megismered a gazdádat. Hogyan? Fengsz miatt és miattam ne aggódj, mondta Vamba. Mi továbbra is nyakörvet viselünk, de azért megismerünk téged, csak te ne feledkezz meg rólunk és magadról. Jó, mondtad, feltegőrt. Előbb feledkezem meg magamról, mint rólad, hűséges pajtásom. És ha a gazdánk úgy vélné, hogy jobb te neked szabadon, akkor bizonyára téged is szabad emberré tenne. Nem, mondta Vamba. Egy pillanatig se gondolt, hogy irigyellek, Görtestvér. A szolgaház csarnokában a tűzhely mellett ül, míg a szabad ember elmegy a csatába. Hogy is mondta Oldheim Malmesbury? Inkább bohócnak lakomán, mint szabadnak bősz csatá. Most lódobogás hallatszott, és megérkezett Lady Raina. Néhány lovas vette körül, és nagyobb, gyalogos csapat kísérte. Vidáman rázták lándzsáikat, és csattogtatták pajzsukat úrnőjük megszabadulásának örömére. Raina sötét gesztenye barna paripán ült, díszes ruhában és olyan méltósággal, mint azelőtt, csak szokatlanul sápat arca árult el, hogy milyen szenvedéseken esett át. Szép homlokát bánat felhőzte, de szemében megcsillant a jövő, feléledő reménye és a hála megszabadulásáért. tudta, hogy Ivanhoe most már biztonságban van, és azt is tudta, hogy Edelstein halott. Az elsőnek híre boldogsággal töltött el, az utóbbi viszont elszomorította, de nem viselte meg. Bizonyára megbocsátható, ha arra gondolt, hogy nem kényszeríthetik többé Edelsteinhez, és eltűnt életéből az egyetlen ember, aki megzavarhatta az egyetértést közte és Jamia Cedric között. Amikor Raina Luxley trónja felé fordult lovával, a vakmerő jómen tisztelet tudóan felállt, hogy üdvözölje, mintha ösztönösen megérezte volna, hogy ezt a hölgyet hódolat illeti meg. Harcosai pedig követték példáját, s valamennyien felálltak. Raina elpirult, üdvözletet intett kezével, és olyan mélyen meghajolt, hogy szabadon röpködő gyönyörű fűtjei egy pillanatra elkeveredtek paripája lobogó sörényével. Néhány rövid, de találó szóval kifejezte háláját és köszönetét Luxleynek és a többi megszabadítójának. Ó, Isten áldjon meg derék emberek, fejezte be kis beszédét. Isten és boldogságos mi asszonyunk jutalmazza meg hősiességteket, amellyel szembeszálltatok minden veszedelemmel az erőszak áldozatainak megmentésére. Ha valaki közületek égséget szenved, ne felejtse el, hogy Raina házában terített asztal várja, ha szomjas, Raina pincében hordókban áll a bor és a barna sör. És ha a normanok elűznek benneteket ezekből az erdőkből, Rainának is van szép nagy erdőbirtoka, ahol bátor megmentői szabadon tanyázhatnak, és nem háborgatja őket erdőkerülő, aki megkérdezné, hogy kinek a nyila ejtette el ezt vagy azt a szarvast. Ó, köszönöm, nemes hölgy, felelte Luxley. Köszönöm a magam és a társaim nevében, de a te megmentésed önmagában hordja jutalmát. Mi, akik az erdőt járjuk, sok vétket követünk el, és Lady Raina kiszabadítása olyan jót tett, amely azért mellettünk szól, és kiegyenlíti vétkeinket. Raina még egyszer meghajolt, és megfordította paripáját, hogy eltávozzék. De közben megállt, hogy megvárja a gyámját, aki szintén búcsúzkodott. És ebben a pillanatban Lady Raina váratlanul azon vette észre magát, hogy ott van de Bárci közelében. A fogoly egy fa alatt állt, töprengésbe merülten, karjait mellén keresztbe fonva. Raina eleinte abban reménykedett, hogy észrevétlenül elhaladhat mellette. De a fogoly felpillantott, és amikor meglátta Rainát, csinos arcát szégyenpír öntött el, egy ideig tétovázva állt, aztán előlépett, megragadta a hölgy lovának kantárját, és letérdelt. Kegyeskedik-e Lady Raina egy pillantást vetni egy fogoly lovagra? Egy besületétől megfosztott katonára. Lovag úr, felelte Raina, az olyan vállalkozásokban, mint a tiéd, nem a kudarc, inkább a siker fosztja meg az embert becsületétől. A diadal, hölgyem, mondta de Bárci, lágyítsa meg a győztes szívét. Nagy kegyet gyakorolnál vélem, ha a tudomásomra adnád, hogy megbocsátottad erőszakosságomat, amelyre végzetes szenvedély ösztökél. Akkor hamarosan meglátnád, hogy de Bárci nemesebb módon is ki tudja mutatni hódolatát. Mint keresztény, felelte Raina, megbocsátok néked, lovag. Ez annyit jelent, mondta Vamba, hogy egyáltalában nem bocsát meg. Nem is bocsáthatom meg azt a sok szenvedést és pusztulást, amit örültséged okozott, folytatta Rajna. Erezd el a hölgy kantárját, mondta szigorúan Cedric, odalépve hozzájuk. A fényes napra, amely fölöttünk ragyog, ha nem volna szégyen, Dárdámmal odaszegeznélek a földhöz, de biztos lesz benne Maurice de Bárci. Még lakolni fogsz részedért ebben a gyalázatos tedben. Nem nagy dicsőség egy végtelen foglyot fenyegetni, felelte de Bárci, és kilátott már egy százt, akinek sejtelme volt az udvariasságról. Ezzel két lépést hátrált, és utat engedett Lady Rainának. Mielőtt eltávozott volna, Cedric forró köszönetet mondott a fekete lovagnak, és kérve kérte, kísérje el Radervoodba. Tudom, mondta, hogy ti, kóborló lovagok, szeretitek sorsotokat láncsátok hegyén hordozni. És hova tovább nem sokat törődtök földbirtokkal vagy más vagyonnal. De a háború veszélyes szerető és a meleg otthont néha még az is megkívánja, kinek vándorlás a mestersége. Vett tudomásul, nemes lovak, hogy te otthont szereztél magadnak, mert bármikor otthonra lesz Radervoodban. Cedric pedig elég gazdag ahhoz, hogy jóvá tegye a sors igazságtalanságát, mindene, amilyen csak van, a megszabadítójáé, jöjj hát velem Radervoodba, nem mint vendég, hanem mint a fiam vagy a testvérem. Cedric már is gazdaggá tett engem, felelte a lovag, mert megtanított rá, hogy mi a száz virtus. Na, ne félj semmit, derék száz. Meglátogatlak én Radervoodba, mégpedig. Bizony, mondom, hamarosan. Most azonban sürgős ügyek más felé szólítanak, és nem nézhetem meg tüstént házadat. Ám könnyen megeshetik, hogy amikor oda jövök, olyan kegyet kérek tőled, amelyet még a te nagylelkűségedet is próbára teszi talán. Megadom még mielőtt kimondtad volna, felelte Cedric, és készségesen belecsapott a fekete lovak kesztyűs tenyerébe. Megadom én még, no, akkor is, ha a vagyonom felét kérnél. Ne tégy könnyelmű ígéretet, mondta a lakatos, címerű lovag. Mégis remélem, megteszed majd azt, amire kérlek, addig is Isten véled. Még csak azt akarom mondani, jegyezte meg Cedric, hogy amíg a nemes Edelstein temetési szertartása be nem fejeződik, a megboldogult kastélyában fogok lakni, Kenisbörben. A házcsarnoka nyitva áll majd mindazok számára, akik részt kívánnak venni a halotti toron. A nemes Edith az elhunyt hercegnek anyja lesz a háziasszony, és az ő nevében ígérem, hogy a kastély kapuja sohasem zárul be egy lovag előtt, aki, ha sikertelenül is, de vitézül fáradozott, hogy megmentse Edelsteint a Norman láncoktól és a Norman lándzsáktól. Ejhaj, mondta Vamba, a bolond, aki újra átvette tisztjét gazdája mellett. Csoda, milyen lakomázás lesz ott, kár, hogy a nemes Edelstein nem vett részt saját halotti torrán. Ha, igaz ugyan, tette hozzá a bolond, és komoly arccal felnézett az égre, hogy ő már a mennyek országában lakomázik, és bízom benne, hogy öröme is telik benne a szakásnak. Békesség és indulás, rendelkezett Cedric akit bosszantott egy kicsit, vamba tapintatlan tréfája, de azért fékezte haragját, mert eszébe jutott vamba legutóbbi szolgálatai. Raina kecses mozdulata búcsút intett a lakat lovagjának, a nemes száz még egyszer minden jót kívánt neki, és a kis csapat már is elindult az erdő széles tisztásán. Alig tettek néhány lépést, amikor egy másik menet bukkant fel a hirtelen, a zöld lombok mögül, lassan megkerülte a nagy tisztás erdei arénáját, ezután ugyanabba az irányba fordult be, mint Raina és kísérete. Egy közeli kolostor papjai, a Szedrik ígérte dús adomány reményében ünnepélyesen kísérték a hordágyat, amelyen Edesztén holtteste feküdt. A papok zsoltárokat énekeltek, míg Edesztén jobbágyai lassan és szomorúan vitték vállukon a holttestet a Canisbury kastélybe, hogy örök nyugalomra helyezzék a Hengist sírboltjában, akitől az elhunyt ősök hosszú soránál származott. Halálának hírére sok hűbérese sietett ide, és őszinte gyászsal, vagy legalábbis a bánat és a kegyelet külső jeleivel követte a halottas menetet. A szegény legények is felsorakoztak, hogy a maguk nyers és keresetlen módján hódoljanak a halál előtt, mint ahogy az imént Raina szépségének hódoltak. A papok halk éneke és gyászos léptei eszükbe juttatták bajtársokat, azokat is, akik elestek a tegnapi csatában, de az ilyen gond... A gyász himnuszok hangja még el sem halt a szélben, amikor a szegény legények figyelme már a zsákmány felosztása felé fordult. Vitéz bajnok, mondta Laxli a fekete lovagnak, kinek jó szíve és erős karja nélkül vállalkozásunk kudarcot vallott volna. Kegyeskedj kiválasztani a sok zsákmányból azt, ami tetszésedet megnyerte, és ami a jövőben emlékeztetni fog erre a találkozóra a tanácsfánál. Élek is az engedelemmel, felelte a fekete lovag. És amilyen őszintén felajánlottad, olyan nyíltan megmondom, mit kívánok. Kérlek, fordulj hozzá, hogy tetszésem szerint rendelkezzem Maurice de Bárci úrral. Már is a tiéd, felelte Laxli, és álthatja szerencséjét, hogy így történt. Mert ha nem kéred el, a népsanyargató rablólovag ennek a tölgyfának a legmagasabb ágát díszíteni, annyi zsoldossal együtt, ahányat csak össze tudunk szedni. Olyan sűrűn lógnának körülötte, mint a mak. De hát a fogoly a tiéd, és akkor se bántanám, ha édesapámat gyilkolta volna meg. De Bárci, mondta a fekete lovag, szabad vagy, elmehetsz. Akinek a fogja vagy, méltóságán alulinak tartja, hogy bosszút álljon a múltért. De ami a jövőt illeti, gondold meg jól, mit cselekszel, mert különben nagyon pórul jársz. Én csak annyit mondok, Maurice de Bárci, nagyon, de nagyon vigyázz magadra. Maurice de Bárci mélyen meghajolt, és nem felelt semmit. Már éppen vissza akart húzódni, amikor a körülötte álló jómenek hangos kiáltozásban törtek ki, és szidalmazni kezdték de Bárcit, és csúfolódtak vele. A büszke lovag tüstént megállt, Visszafordult, karjait összekulcsolta, és egész magasságában kiegyenesedett. Csend, de csaholó kutyák! Ripakodott rájuk. Akkor ugattatok volna, amikor a szarvas még döfni tudott az aggancsával. De Barsi fütyül a csalódásotokra, mint ahogy fütyülne a tapsaitokra is. Bújjatok vissza odvaitokba, zsiványok! És fogjátok be a szátokat, ha egy nemes lovak beszél akár egy mérföldnyire is a rókajuktól, ahol ti tanyáztok. De Barsi nagyon rosszul választotta meg a kifakadása idejét. Indulatos szavaira nyilzápor lett volna a válasz, ha sietve közben nem lép Laxli, hogy leincs embereit. Néhány szépen felkantározott ló legelészett ott, Front de Boeuf istálóiból hozták ki őket, és a zsákmány legértékesebb részének tekintették. De Barsi elkapott egyet a kantárjánál fogva, felpattant a nyerekbe, és aztán elvágtatott az erdőbe. Amikor a lárma és izgalom, amelyet ez a jelenet kavart fel, kissé lecsillapodott, a szegény legények vezére leakasztotta a nyakából pazar kürtjét és díszes övét, amelyet nemrég nyert Esbi mellett az íjász versenyen. Nemes bajnok, mondta a lakat címeres lovagnak, ha nem tartod magadhoz méltatlannak, hogy elfogadj ajándékul egy kürtöt, mely egy angol jómen nyakában függött, vidd ezt magaddal nagyszerű viselkedésed emlékéül. És ha megtörténik veled, ez minden lovaggal megeshetik, hogy szorult helyzetbe kerülsz bármelyik erdőben, Trent és Tíz között, akkor csak fújjad meg ezt a kürtöt. Elég ez a három hang. Tra-lira-la. Bizonyára lesz majd, aki meghallja, és a segítségedre siet. Ezzel megfújta a kürtöt, és megismételte néhányszor a három hangot, amelyről beszélt, amíg a lovag meg nem tanulta, emlékezetében nem véste. Gramercy, a gyönyörű ajándékért, vitéz jómen, mondta a lovag. Tudom, hogy te az embereidnél jobb segítséget hiába keresnék, ha rászorulnék. És ezzel maga is belefújt a kürtbe, és olyan harsányan megszólaltatta, hogy az erdő csak vízhangzott bele. Tól van, jól és világosan fújod, bólintott Laxli elismerően. Látom, éppen olyan jól értesz az erdély mesterséghez, mint a hadviseléshez. Hát akkor megcsípje meg a kánya, ha fiatal korodban nem űztél szarvast, és nem voltál kiváló vadász. Szimborák, jegyezzétek meg jól ezt a három hangot, a lakat címeres lovak hívójelét. Aki ezt a hangot meghallja, és nem siet tüstént a segítségére, saját íja húrjával korbácsolom ki a bandánkból. Éljen, éljen a vezérünk! Kiáltotta lelkesen a jómen csapat. És sokáig éljen a lakat címeres fekete lovag. Vegye igénybe segítségünket, minél előbb hadlássa, milyen készségesen sietünk a szolgálatára. Laxli most hozzálátott a zsákmány felosztásához, amit dicséretre méltó pártatlansággal végzett el. A zsákmány tized részét félretették egyházi és nemes célokra. Azután félretettek egy részt a közös kincstár részére, a következő részt az utolsó harcban elesett özvegyeknek és árváknak támogatására fordították. Vagy pedig misét mondtak rajta azoknak a lelki üdvösségére, akik hozzátartozók hátrahagyása nélkül haltak meg. A többit meg elosztották a szegény legények között, rangjuk és érdemeik szerint. Ha valami vita, vagy netán nézet eltérés merült fel, a vezér ítélt nagy körültekintéssel és döntésének mindenki zúgolódás nélkül alávetette magát. A fekete lovag nem győzött csodálkozni azon, hogy emberek, akik a törvényen kívül éltek, maguk között mennyire betartják a rendet, és hogy vezérük milyen igazságosan kormányozza őket. Mindaz, amit megfigyelt itt, megerősítette jó véleményét Laxley okosságáról, helyes ítélő képességéről. Amikor minden egyes ember elvitte a maga részét a zsákmányból, és a kincstárnok négy szálas termetű jómen segítségével átszállította a közösségnek járó részt biztos rejtek helyére, még hátra maradt a papi tized érintetlenül. Szeretnék már hírt kapni a mi vidám tábori papunkról, mondta Laxley. Eddig még sohasem maradt távol, ha lakomán kellett áldást mondani, vagy esetleg a zsákmányon osztozkodni, nem csak joga, de kötelessége is gondjaiba venni sikeres vállalkozásunk eredményének tizedét. Na és ez a hivatala talán arra is szolgál, hogy kisebb-nagyobb papi szabálytalanságait, hát jóvá tegye. Na, de most arról van szó, hogy egy fő tisztelendő testvérét foglyul ejtettem, és itt a közelben őrizgetem. Szeretném, ha mi káplánunk beszélne vele úgy, ahogy illik. Na de sajnos már aggódni kezdek a mi bohókás papunkért. Csak tán nem érte valami baj. Azt én is nagyon sajnálnám, mondta a fekete lova. Igazán lekötelezett engem szíves vendéglátásával, kellemes és vidám éjszakát töltöttem nála. Menjünk vissza a várkastély romjaihoz. Talán sikerül megtudnunk róla valamit. Mialatt így beszélgettek, lárma és kiabálás tört ki a Yeomanhead soraiban, jelezve, hogy az, aki miatt annyira aggódtak, szerencsésen megérkezett. Nem sokára meg is hallották Stentori hangját, jóval előbb, mint ahogy vaskos alakját megpillantották. Helyet, 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 kedves barátaim, helyet! Harsogta a barát. Helyet a lelki atyátoknak és az ő fogjának. Különben csak kiabáljatok tovább, szeretem, ha viharosan üdvözölnek. Na nézd csak, vezér uram! Úgy jöttem meg, mint egy sas, zsákmánnyal a karmaim közt. Utat tört magának a kacagó emberek között, aztán felbukkant a kör közepén, méltósággal, és persze diadalmasan, egyik kezében hatalmas furkós botja, a másikban meg egy kötőfék, amelynek vége nem egy lóhoz, hanem egy ember nyakába volt kötve. Nos, ez az ember nem volt más, mint a szerencsétlen Yorki Izsák, aki egészen meggörnyedt rémületében és bánatában. A barát pedig kíméletlenül rángatta és vonszolta maga után, miközben így ordítozott. Hol van Elene Dél, hogy megénekeljen egy balladába, vagy legalábbis egy krónikás históriában? Már hogy a Szent Hermann Gildre mondom, mi a haszna annak a landpengető embernek, aki mindig elcsavarog, aztán soha sincsen kéznél, amikor megfelelő téma várna a férfias bátorság dicsőítésére? No, te gézen gúz pap, mondta a vezér. Úgy látom, te már azért egy kicsit boros misét tartottál, pedig még csak kora reggel van. Na de Szent Miklós szerelmére, hát kit vezetsz itt pórázol? Hát egy foglyot, akit kardommal és láncsámmal ejtettem, kapitány uram. Felelte a kapmen hőszti remete. Vagy legalábbis az íjammal, meg a furkós botommal. De hálás lehet főtisztelendőséged. Mert amikor elfogtam, sokkal rosszabb fogságból váltottam meg. Na, beszélj zsidó, nem szabadítottalak-e ki a sátán karmaiból? És nem tanítottalak meg a krédóra, meg a páterre és az Ave Máriára? Hát nem pazaroltam egy egész éjszakát arra, hogy igyem az egészségedre, és megmagyarázzam néked a szentségek titkait? Jaj, az Isten szerelmére! Jajtult fel a zsidó. Hát nem akad egy jótét lélek, aki megszabadítani ettől az őrültől, na akarom mondani, ettől a szent embertől. Ugyan mit jelentsen ez, zsidó? Rivalt rá a barát, és ijesztően fenyegető arcot vágott. Visszatáncolsz talán? Gondold meg jól, mielőtt visszasüljesz a pogányságba. Ha nem is vagy olyan gyengét húsú, mint egy szopós malac, hely, de jó is lett volna reggelire. A húsod mégsem olyan rágos, hogy ne lehetne szépen megpörkölni. Légy hát szófogadó, izsák. Aztán mondd szépen utánam, Ave Maria. No, elég lesz az Isten káromlásból, bolond pap, szólt rá Laxley. Inkább halljuk, hol tettél szert erre a foglyodra? Szent Dunstanre, mondta a barát. Olyan helyen akadtam rá, ahol sokkal különb holmi után kutattam. Ugyanis lementem a várpincébe, hogy megnézzem, mit is lehetne onnan megmenteni. Mert hát nem vitás, hogy egy kupa égetett bor, jó fűszeresen, az olyan esti ital, amely egy császárnak is megfelel. Mégis azt gondoltam, kár lenne ennyi finom bort egyszerre felforralni. Így hát felkaptam egy hordócska itókát, és felcihelődtem vele, hogy a többihez segítségül hívjak néhányat a lusta bitangok közül, akik soha sincsenek kéznél, ha valami okos dolgot kell csinálni. Egyszerre észreveszek egy erős ajtót. Aha, gondolom. Ebben a titkos kriptában rejtegetik a legfinomabb nedűt. Sőt, mi több. Hát a semmire kellő pincemester benne hagyta a kulcsot az ajtóban. No, nyilván hirtelen megzavarták mestersége gyakorlásába. Na, be is mentem. Na, és mit gondoltok? Mit találtam? Egy halom rozsdás láncot. Aztán meg ezt a kutya zsidót, aki tüstént megadta magát, és foglyom lett. Megfogadván, hogy nem szökik meg. Felhajtottam egy jó kupa bort, hogy kipihenjem a fáradozásaimat a hitetlen kutyával, és már el is akartam indulni vele, amikor bum-bum, hát mennydörgő lármával, és pokoli lángok köz beomlott a külső torony. Száradjon el a keze annak, aki ilyen rosszul építette, és a romjai így eltorlaszolták a kijáratot. Na, azután meg a többi torony következett. Sorra összedőlt valamennyi. Hát már feladtam az életemet. De aztán Szégyennek tartottam volna, hogy egy magamfajta ember egy zsidó társaságában mújjon ki ebből a világból. Fölkaptam az alabárdomat, hogy igen, hát, hogy kilocsantsam az agyvelejét. De hát, ahogy egyszer csak megláttam ősz haját, akkor aztán megkönnyörültem rajta. Félredobtam a gyilkos szerszámot, és elővettem helyette a szellemi fegyvereimet, hogy ezt a kutya zsidót megtérítsem. Szent Dunstan megsegített igyekezetembe, és az elvetett mag úgy vettem észre, hogy jó talajba hult. De mivel egész éjjel a szent misztériumokról beszéltem neki, és még hozzá bőjtöltem is, mert persze az a pár korgyból, amivel az elmémet felfrissítgettem, igazán nem számít, ugye? A fejem kóvályogni kezdett, egészen elszérültem. Gilbert és Wibold a megmondhatói milyen állapotban leltek rám. Na, hát a szószoros értelmében nagyon kimerültem. Hát ezt mi is tanúsíthatjuk, testvér, mondta Gilbert. Amikor eltakarítottuk az omladékot, és Szent Dunstan a tömlősz lépcső felé irányította lépteinket, hát ott találtuk a hordó borocskát félig üresen, a zsidót meg félholtan, a barátot pedig, na, ahogy ő mondta az elébb, kimerültem, kimerültem. De nem félig, hanem egészen. Hazusztök az ember, felelte a barát sértődöttem. A hordót a jó torkú barátaiddal együtt te ittad ki, még emlékszem, azt mondtátok, ez aztán a jó reggeli. Én a kapitány uramnak szántam, pogány legyen a nevem, ha nem neki hoztam fel a pincéből. Hát, se bajno. Mégsem mentem le hiába a pincébe. Megtérítettem egy zsidót, aki megértette mindazt, amit elmagyaráztam neki. Most már, ha nem is egészen úgy, de hát azért majdnem úgy tudja, mint én. Igaz ez, zsidó? Kérdezte a kapitány. Valóban lemondtál a hitetlenségedről? Úgy találják kegyelmet, felelte a zsidó könyörgő hangon, mint ahogy egyetlen szót sem értettem abból, amit a főtisztelendő prelátus úr, jaj, beszélt nekem órák hosszat ezen a szörnyű éjszakán. Sajnos annyira, de annyira megviselt a bánat és a félelem, hogy egészen összezavarodott a fejem. Ha Ábrahám ősapám maga jött volna le az égből, hogy prédikáljon nékem, abból sem értettem volna egy szót sem. Hazudsz, zsidó, magad is tudod, hogy állandóan hazudsz, fölmet rá a barát. Majd én egy kicsit felfrissítem akkor a memóriádat. Csak egy szót idézek beszélgetésünkből az emlékezetedbe. Megígérted, ugyebár, hogy az egész vagyonodat, ami szent rendünknek ajándékozott, csak nem mered tagadni most? Úgy legyen részem az üdvösségben, ó, jó vitéz urak! Hebegett, habogott Izsák még rémült ebben, mint eddig. Hogy én nem ígértem semmi ilyesmit. Még hasonló szó sem hagyta el az ajkamat. Jaj, nekem jaj, koldusbotra jutott, öreg ember vagyok, attól félek, már gyermekem sincs. Könyörüljetek rajtam, és engedjetek el, hadd menjek utamra. Szó sem lehet róla, mondta a barát. Fogadalmat tenni az Anya Szent Egyház javára, aztán visszaszippantani? Ha, még mit nem. Ezt most nem fogod elvinni szárazon. Felemelte alabárgyát, és nagy gyönyörűséggel fejbe akarta vágni a zsidót. De ekkor a fekete lovak közbelépett, lefogta karját, és ezzel magára vonta a barát haragját. No, a Kenti Szent Tamásra, kiáltottam. Mindjárt, aki durálom én magam, aztán megtanítalak, léhűtő úr, hogy kár beléütni az orrodat mások dolgába, megtanítalak én bizony hiába bújsz vasbundába. Na, hát csak nem haragszol rám, nevetett a lovat. Elfelejtetted talán, hogy meghitt barátod, és a címbarát vagyok? Hát, arról én nem tudok semmit, felelte a barát. Csak azt tudom, hogy te minden lében kanál vagy. Ennyi, ennyi, csóvált a fejét a lovag, aki mintha örömét lelte volna abban, hogy egykori házi gazdáját ingerelje. Hát, csak ugyan elfelejtetted, hogy főleg az én kedvemért, no meg egy kicsit azért is, mert nem tudtál ellenállni a süteményes tál és a boros kancsó csábításának, megszegted böjtölés és virrasztási fogadalmadat? Jól van, barátom, felelt a remete, összeszorítva óriási öklét. Na, úgy látom, azt akarod, hogy megajándékozzalak egy kis emlékkel. Ajándékot én nem fogadok el. Legfeljebb, na, kölcsönt, mondta a lovat. Az ütleget, amit most nekem szánsz, kölcsönnek tekintem, aztán visszafizetem én még neked kamatostul. Persze, uzsora kamatra gondolok, aminőt a te tiszteletre méltó foglyot szokott behajtani ügyfelein. No, majd azt mindjárt meglátjuk, morgott a barát. Ohó, kiáltott fel a kapitány. Mi jut eszedbe, te bolond barát? Verekedni akarsz a tanácskozó tölgy alatt? Nem verekedés az, ugyan, csak egy kis baráti eszmecsere, mondta a lova. Na is, barát Hamers, állom én az ütésedet, ha te is állod az enyémet. Ha, ne nézzék, ha könnyű neki azzal a vasfazékkal a fején, mondta a barát. No de, nem baj. Legyen meg az az előnyöd. Akkor is elterülsz a földön, mint a gádbeli Góliát az éz sisakjával. A barát ekkor könyökig felgyűrte zekéjét, izmos karját, és minden erejét beleadva akkorát üzött a lovagra, hogy egy ökör is összerogyott volna tőle. De a lovag meg se rezzent. Úgy állt ott, mint egy cikla. A jómán had felkiáltott csodálkozásában körös körül. Ismerték a barát közmondásos erejét. Alig akadt köztük egy vagy kettő, aki komolyan vagy tréfából nem kapott volna még kóstolót belőle. Hát ide süste, derék barát, mondta a lovag, lehúzva kesztyűjét. Ha már a fejem előnyben van, hát a kezem hadd legyen akkor csupasz, mint a tiéd. Na, most mutasd meg, hogy legény vagy a talpadon. Majd meglátom, kibírod-e, amit most kapsz. Genam meam dedi vapulatori. Oda tartom arcomat az ütlegelőnek, mondta a remete. De ha ki tudsz mozdítani öcsém a helyemből, átengedem én néked a váltságdíjat, amit majd a zsidótól kapok. Így szólt az izmos pap, és kihívóan megvetette lábát. De ki dacolhat végzetével? A lovag olyan erővel és lendülettel csapott rá, hogy a barát a nézők legnagyobb ámulatára bukfencezve terült el a földön. De amikor feltápászkodott, arca nem árult el se haragot, se szégyenkezést. Testvér, mondta a lovagnak, kis kíméletesebben élhetnél az erőddel. Hogyan mondhattam volna misét, ha eltöröd az állkapcámat? Na, micsoda dudás az, akinek kiverték az alsó fogait. Na, de itt a kezem, a baráti jobbom. Hadd tanúsítsa, hogy nem cserélek többé ütleget véled, mert látom, hogy csak ráfizethetek. Hát legyen vége köztünk minden cívódásnak. És most inkább szabjuk meg a zsidó váltságdíját, mert ahogy a párduc nem bújik ki foltos bőréből, hát a zsidó is csak zsidó marad, amíg él. Halljátok, mondta Klema. Ez a pap, amióta fülön vágták, szelídebb húrokat penget. Most már nem olyan biztos a zsidó megtérésében, mint az előbb. Igaz-e? Hallgass, fickó! Mit tudsz te a megtérésről? És egyáltalában, micsoda dolog ez? Nincs már semmi tisztelet? Mindenki úr, és senki se közlegény. Hidd el, amikor a derék lovag fejbe vágott, éppen csak szédültem egy kicsit. Különben nem estem volna el. Na de ha tovább jár a szád, kitapasztalhatod, hogy ütést adni éppen olyan jól tudok, mint ütést elvisel. Békesség, békesség. Maradjatok nyugton mindnyájan. Kiáltott a szegény legények kapitánya. Te pedig zsidó gondolkodj a váltságdíjon. Nagyon jól tudod, hogy fajtád átkozott minden keresztény ember szemében, és hidd el, mi sem tűrjük soká jelen létedet, gondold ki hát, mennyit ajánlasz a szabadságodért, én meg közben megvizsgálom egy másféle fogoly ügyét. Sokat fogtatok-e Front de Boeuf emberei közül? Kérdezte a fekete lovag. Hát, olyat nem, akiből váltságdíjat lehetne kivasalni, felelte a kapitány. Volt egy pár bújkáló, akit szélnek eresztettünk. Hadd keressenek új gazdát maguknak. Na, elég volt a bosszúból, és a zsákmányból nélkülük is. Ezek? Hogyan ezek együttesen sem érnek meg egy negyed tallért? Na, de az a fogoly, akiről beszélek, jobb fogás, egy finom pap, aki éppen a babájához sietett, ahogy a ruhájáról meg a lószerszámjáról látom. Már jön is a nagy érdemi prelátus? Na csak, billegve, mint a szarka. És két jómen közt felbukkant régi barátunk, Emé, a zsorvoli prior. Őt vezették a szegény legények kapitányának gyeptrónusa elé.